Joe Biden leköszönő adminisztrációja szankciókat vetett ki 183 tankerhajót tiltó listára azokra, amelyek nem engedélyezett módon vittek orosz kőolajat Indiába és Kínába. Hát ez az úgynevezett orosz árnyékflotta, amiről sokszor volt már szó. Szóval ezzel próbálják a kőolajat megfogni, hogy ne tudjanak sok helyre exportálni az oroszok. Ez mennyire nyomja meg a kőolaj árát egyáltalán, ezek a szankciók élesíthetők-e? Azért a tengerhajózás az nagyon-nagyon szabad, és szinte teljesen más szabályok vonatkoznak rá, mint a szárazföldi kereskedelemre. Kérdezem Precser Tamást, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, én is jó reggelt kívánok. Érdekes módon azért erőteljesen hatnak, és a Brent árának közel 10%-os emelkedésében jelentős szerepet játszott ez a január elejé bejelentés. Érdekes módon egyébként ez, amit említettél, ez a 183 hajó, ez kb. 10%-a annak a flottának, ami egyébként szállítja az orosz olaj és olajtermékeket a világpiacra. És nagyon úgy tűnik, hogy azért ezek a szankciók valóban hatnak. Érezhető pánik volt például az indiai és kínai vevők körében, különösen azok körében, akik ugye rászálltak erre az orosz kőolajra, az olcsó orosz kőolajra az elmúlt két évben. Több cég is jelezte, hogy a közeljövőben nem kíván orosz kőolajat vásárolni, és hát az is jelzi egyébként ezeknek az intézkedéseknek a hatékonyságát, hogy jó pár ezekből a szankcionált hajókból most egyszerűen a tengeren áll tele kőolajjal, hiszen nem tudja eladni sehova ezt a terméket. Úgyhogy én azt látom, hogy itt azért a szankciós kör, hogyha ez elég hatékony és elég célzott, ez komolyan be tudja folyásolni a kőolaj piacát, és hat Oroszországra, illetve valószínűleg a jövőben Iránra is, hiszen Irán szankcionálása is a napirenden van. Egy dolgot hadd mondjak még, hogy a szűk keresztmetszet valószínűleg az, hogyha hirtelen minden hajót és minden termelést ebbe a két országba szankcionálna az Egyesült Államok, valószínűleg egy jóval magasabb olajárat látnánk, ami viszont nem érdeke a világgazdaságnak.
Hogyan lehet egyébként ezt ellenőrizni, ezt a szankciót, vagy miért tartanak az eddig bőszerrendelő kínai és indiai vásárlók attól, hogy bajba kerülhetnek?
Alapvetően ezek pénzügyi szankciók, tehát ez azt jelenti, hogy az a hajótársaság, aki lényegében ezt a szállítási tevékenységet végzi, ez nem tud egy olyan bankot találni, amelyen keresztül őt ki tudják fizetni, mondjuk az oroszok dollárban, vagy egyéb más kemény valutában. Tehát ugye itt célzottan ezek a szankciók a hajózási társaságokra, a biztosító társaságokra, illetve magával az exporttal foglalkozó cégekre vonatkozott. Tehát, hogy igazából a pénzügyi elszámoláson keresztül tudják érinteni ezeket a célokat, és ezek olyan súlyosak, hogy emiatt például ezekkel a hajózási célokkal kínai bankok tömegei sem mernek szerződést kötni, hiszen nem lehet tudni, hogy az adott kínai bank emiatt a későbbiekben milyen nehézségekkel fog küzdeni, hiszen emiatt például kizárhatják őt a dollárrendszerből és a dollár elszámolásból.
Csak ez viszi felfelé egyébként a kőolaj árát, vagy pedig az OPEC tagok is például visszafogják a termelésüket?
Az OPEC egyelőre visszatartja a termelését. Ugye itt korábban volt arról szó, hogy 2 millió hordóval növelné a kartel ezt a termelési mennyiséget. Körülbelül egyébként egy olyan 4-5 millió hordónyi szabad kapacitás van most már az OPEC kezében. És hát ugye ezt már a tavalyi év során is ők a piacra vissza akarták hozni. De most a legutóbbi döntésük szerint ezt ugye márciusig elhalasztották. Én el tudom azt képzelni egyébként, hogy akár egy ilyen háttérmegállapodás is lehet az Egyesült Államok, illetve az OPEC által, az OPEC vezető állama, ugye Szaúd-Arábia között, hogy egy időben fogják bevezetni a további szankciókat Irán és Oroszország ellen, miközben az OPEC pedig tudja növelni a termelését, ami hát ugye a tagállamokon belül egy nagyon nagy nyomás van, hogy ez megtörténjen. És hát gyakorlatilag a kieső orosz, illetve iráni hordókat majd más OPEC tagállamok fogják pótolni. Valószínűsítem, hogy egy ilyen megállapodás, egy ilyen forgatókönyv néz ki leginkább most.
Ha már említetted itt visszatérően Iránt, van olyan friss információ, az iráni vezetés részéről nyilatkozott egyébként a stratégiai ügyekért felelős alelnök, aki azt mondta, hogy ezt állítják, hogy Izrael robbanószereket helyezett el az Irán nukleáris programjához szükséges centrifugákhoz megvásárolt eszközökben, de ezeket a robbanószereket hatástalanították. Ugye nem alaptalan a vád, mert visszavezethető, hogy izraeli titkosszolgálat csipogók robbantásával a Hezbollahnak komoly károkat okozott, ezeknek az eseményeknek voltak halálos áldozatai is. Ha történne egy ilyen esemény, mondjuk valamit nem vesznének észre az irániak, sorozatos ilyen robbanások, ez megrengetni az olajpiacát, vagy pedig mivel Irán amúgy is inkább kint van a piacon, mint bent, ezért nem lenne akkora hatással?
Én azt gondolom, hogy ennek talán olyan nagy hatása nem lenne. Látható az, hogy ebbe a konfliktusban Irán pozíciói erőteljesen gyengülnek. Ugye körülbelül 3,3 millió hordó olajat termelnek most, és hát ebből azért legalább egy 2-2,5 millió hordó kikerül a világpiacra. Ha lenne olyan intézkedés, ami ezt a 2-2,5 millió hordót érintené, akár olyan módon, hogy az orosz hajók ellen most elindult ez a szankció, annak azért lenne mindenképpen hatása. Mert ezt az iráni olajat főleg Kína vásárolja. Tehát, hogy ez a kínai cégeknek lenne, vagy okozna egy komoly fejfájást.
Úgy tűnik, hogy egy új lelőhelyet, vagy akár többet is feltárnak Guyanában, de hát Donald Trump is miután hivatalba lépéhet, nem fogja tartani, vagy legalábbis az a várakozás, hogy nem tartja majd azokat a tilalmakat, amelyek például komoly környezetvédelmi területeken vannak. Akár az ő megjelenése, akár egy-egy guyanai új lelőhelynek a megtalálása, az nyilván emelni a kínálatot a kőolajpiacán. Ez adott esetben inkább az árcsökkenés felé hathat majd?
Hát ugye Donald Trump energetikai politikájának egyik kulcseleme, ez a bizonyos drill baby drill, tehát hogy fúrjál, amennyit csak tudsz politika. Tulajdonképpen ő a szövetségi területeken is engedélyezni a fúrást az Egyesült Államokban, valószínűleg visszavonná Joe Biden egyik utolsó intézkedését, ami ugye gyakorlatilag megtiltotta, hogy az Egyesült Államok partmenti vizein legyen fúrás. Ami viszont egy fontos dolog, hogy ezeknek az intézkedéseknek nincs közvetlen hatása az olajkínálatra. Ugye itt az olajcégek maguk eldöntik, hogy egyébként akarnak-e fúrni, nyilván ez az olajártól nagy mértékben függ, illetve a másik nagy kérdés az az, hogy ha el is indítják ezeket a programokat, mikor lesz ebből tényleges eladható kőolaj. Itt ugye évekről beszélünk, tehát én azt hiszem, hogy ennek az intézkedésnek mondjuk évek múltva lehet egy hatása a kínálat alakulására. Rövid távon valóban egyébként, ami egy fontos kérdés, hogy például most felfutó Guyana meddig tud felfutni, ez idejében egyébként mint egy 1,5 millió hordós kínálatnövekedés lesz a nem OPEC részéről, és ennek egy jelentős része egyébként Guyanához köthető, ami az egyik legújabb és nagyon ígéretes szereplő az olajpiacon.
Játszunk el azzal a borzalmas gondolata, hogy Grönland esetében valamiféle megegyezés születik a helyi vezetés, Dánia, illetve az Egyesült Államok között, és Amerika ott mégiscsak labdába rúghat. Van arról feltételezés, hogy ott mennyi akár kőolaj, akár földgáz, nem tudom, vagy egyéb ásványkincs van ott?
Hát szeizmológiai felmérések szerint az északi tenger vidéke és Grönland környéke tele van ásványkincsekkel, többek között olajjal és gázzal is, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez a mostani keménykedés, ez pont erről szól, hogy ki az az ország, akit ugye odaenged Grönland erre a rendkívüli ásványkincsre. Ugye a globális felmelegedés miatt ráadásul a feltételek egyre inkább javulnak. Én azt hiszem, hogy az amerikaiak próbálnak majd megegyezni, és meg is fognak egyezni a grönlandiakkal. Lehet, hogy ez az 50 ezer grönlandit egyébként gazdaggá teszi. Én azt hiszem, hogy az első támok itt tulajdonképpen üzent a veszélytársaknak, főleg Kínának és Oroszországnak, hogy ezen a területen ők akarnak labdába rúgni. Ugye van egy ilyen politika is, hogy főleg a kritikus ásványkincsek esetében vissza akarják az amerikaiak a saját területekről hozni a kitermelést és a feldolgozást, hogy emiatt mondjuk ne Kínától függjenek.
Hát jó, csak ott van Dánia, aki elméletileg a fennhatóságot uralja évtizedek óta.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy ezt a keménykedés feltétlenül nem értem, de én azt hiszem, hogy megfelelő anyagi ösztönzőkkel rávehető Dánia, illetve Grönland lakossága erre a döntésre. Én azt hiszem, hogy ez lesz inkább a járható út, nem a katonai erő.
Beszéljünk egy kicsit a földgázról, mert azért ott is történtek dolgok. Hát mi az, hogy történtek? Végleg leállt a barátság szállítás, tehát hogy akár a kőolajat nézzük, akár a földgáz vezetékeket, az Ukrajnán keresztüli tranzit, és hát voltak pár nappal ezelőtt olyan információk, hogy akár a török áramlatnál is lehetnek abban az értelemben problémák, hogy ott egy nagyobb elosztó kompresszorállomást támadtak az ukránok drónokkal. Mennyire bolygatta meg a január elejé leállás a földgázpiacot?
Volt egy nagyon komoly spekuláció a földgázpiacon Európában, hogy pont az ukrán tranzit leállása miatt az árak nagyon elszállhatnak. Valóban egyébként emelkedtek is az árak, ugye itt december végén egészen 50 euró per megawattóra szintig jutottunk. Majd januárban ez a nagy spekuláció, vagy tulajdonképpen bekövetkezett az esemény, amit vártak, ez levitte olyan 44 euró köré az európai földgázárakat. Erre jöttek azok a hírek, amelyek szerint ugye ezt a bizonyos török áramlat egy kiinduló pontját, az oroszországi a Nappal nevű település gázkompresszorait próbálták drónokkal támadni az ukránok, ami miatt egyébként újabb emelkedés volt, most jelenleg a 47 euró körül vagyunk. Nyilván a hideg időjárás is egyébként hozzájárul ehhez a kérdéshez. Európában tulajdonképpen idén normál tél van, az előző két év nagyon enyhe teléhez képest, ami hát ugye levitte az európai tárolói töltöttséget. Tulajdonképpen egy olyan szintre, ami mondjuk egy 5 éves átlag, de az elmúlt két évhez képest az egy 15%-kal alacsonyabb szinthez. Ezek a hírek mind hozzárultak ahhoz, hogy relatíve magas a gázára Európában. Én azt gondolom egyébként, hogy ha a jövőt nézzük, valószínűleg ez a nagyon komoly változékonyság, ez fenn fog maradni. Én mondjuk személy szerint nem várom azt, hogy itt elszállnak az árak. Azt mondom, hogy az 50 euró fölé talán nem fogunk tartósan menni.
Lesz megoldás a szlovákok gázellátására, ami az egyik leghangosabb most politikailag?
Hát ez most is ellátható Szlovákia gázzal az
Halló, Tamás, ott vagy a vonalban? Halló? Pletcher Tamás elszállt a vonalból. Pár perc zene, megpróbáljuk újra elérni, és akkor befejezzük a földgázról szóló beszélgetésünket.